Véleményem szerint az első forduló törvényes marad. Az Alkotmánybíróság már felülvizsgálta az első fordulónak törvényességét, eredményét, és megállapította, hogy a választások által felállított sorrend alkotmányos. Ugyanakkor a központi választási iroda megerősítette a választások eredményét, kihirdette, hogy ki van az első két helyen, és meghirdette a második fordulót. Véleményem szerint a dolgokat nem lehet visszafordítani, nem lehet megsemmisíteni az első fordulónak az eredményeit, következik a második forduló. A második fordulót meg kell tartani, Dészkú úr és Lászkóni asszony elnézével ebben a sorrendben, és ennek a második fordulónak az eredményét majd meg lehet támadni központi választási irodán, bíróságon, alkotmánybíróságon, annak függvényében, hogy milyen bizonyítékokat lehet majd az egyik vagy a másik jelölt elhére felhozni. És akkor dönteni fognak, hogy a választásuk törvényes volt-e, vagy nem. De hangsúlyozom, bizonyítékokat kell hozni, nem újságcikkeket, nem feltételezéseket, nem kommenteket, nem valakinek a véleményet, hanem bizonyítékokat. Tehát be kell bizonyítani azt, hogy az egyik vagy a másik jelölt csalt, lopott, félrevezette az embereket, bűncselekményt követett el, olyan dolgokat, amikor az ő jelölését meg lehet fogni, és a jelöltet törülni lehet. De ez csak a második forduló megtartása után.
Nos, visszatérve még az első fordulónak az érvénytelenítéséhez, amit ugyebár tegnap három intézmény és Krisztián Terhes képviselő is kért, az sem írhatja felül az első fordulónak a megerősítését az Alkotmánybíróság részéről, az elfogadását, a jóváhagyását, hogy azóta ugyebár november 28-ai ülésen bemutatott dokumentumok titkosításának a feloldása akár új helyzetet teremt, hiszen új információkkal bővült a nyilvánosság.
Nem. Mivel egy végleges döntés az Alkotmánybíróságnak, és mivel a törvény nem ír elő olyan lehetőséget, hogy ezt a végleges döntést bármilyen képpen meg lehetne valamelyik intézmény előtt támadni, beleértve az Alkotmánybíróság is, ezért ez a döntés végleges marad, támadhatatlan. Én látom az indulatokat, látom, hogy mindenképpen akarnak erőszakolni egy felülvizsgálatot, de a jogállamiság arról szól, hogy akkor is betölhetem a törvényt, ha nekem nem tetszik egy választási eredmény. Ezzel megszületett egy döntés, nekem se tetszik az egyik a két jelölt közül, ha nagyon őszinte vagyok, egyik és sem vagyok oda. Az életben mindig két rossz között a kisebbik rosszat kell választani, de véleményem szerint a második fordulót meg kell tartani, így ahogy van.
Mennyire lehet terhelő Georgescu személyére nézve, hogy ugyebár a nyilvánosságra hozott titkosszolgálati következtetések ilyen tételeket vetnek fel, mint a hazaárulás, az idegen országgal való együttműködés, az ország ellenében, ugyebár említette a beszélgetésünk első felében, hogy bizonyítékok kellenek ahhoz, hogy a második fordulónak az eredményét meg lehessen támadni, és a közigazgatási és politikatudományi iskola is arra hivatkozik, hogy a 28-a után kiderült információk szerint a lakosság jelentős része folyamatos félretájékoztató kampánynak volt kitéve, felmerül az orosz befolyás. Ezek mennyire terhelőek Georgescu személyére nézve?
Ezt majd meg fogja állapítani az ügyészség. Ezeket a bizonyítékokat feldolgozzák, és ha a terhelés megáll, akkor önügyi felelősségre vonják. A gond az, hogy román törvények szerint, úgy még nyugaton is, ha valaki államelnök lesz, a mandátum idejére a bűnügyi eljárást felfüggeszti.
Tehát akkor a legfőbb ügyészségnek annyi ideje van feldolgozni az adatokat és döntést hozni, amíg Georgescut egy esetleges győztes második forduló után be nem iktatják.
Így van, de itt most komplementáris támadási lehetőségekről van szó. Van a bűnügyi eljárás, amely nem csak azt kéne végigvinni, hanem a bírósági döntés is meg kéne szülessen, amielőtt Georgescu urat kinevezik országos elnöknek. De ezt azért mondtam, hogy komplementáris, mert ezzel párhuzamosan az országos választási iroda, illetve az alkotmányi bíróság a második forduló érvényességét felfüggesztheti, megsemmisítheti, pont ezeknek a bizonyítékok alapján, amelyekről eddig beszéltünk. És azt mondhatja, hogy felfüggeszti és újra tervezi a választásokat, a második forduló választásait egy következő időben, egy következő időpontban, mindaddig román alkotmány alapján a jelenlegi államfő mandátuma meghosszabbodik mindaddig, amíg ez az incidens megoldódik.
Hogyha felfüggesztik és semmisnek nyilvánítják a második fordulót, miután az lejárt, kizárhatják Georgescu-t a választásokból? Ha igen, akkor igen. Ezután mi következik, hiszen akkor a második fordulóba csak Elena Lasconi jutott be Georgescu-val, és Georgescu-t kizárják, akkor a második és a harmadik helyezett között ismételnek meg egy következő fordulót?
Így van. Tehát aki harmadik helyen van, az fellép a második helyre, és akkor az lesz a két jelölt a második fordulóban. Ha pedig a második jelölt nem fogadja el a jelölést, esik a listáról, jön a következő, aki most a negyedik helyen van, az lenne utána a második helyen, és így tovább.
Láthattuk, hogy Közép-Kelet-Európa részein igencsak megszerették volna bolygatni a választásokat az oroszok. Itt van a bolgár példa, vagy az időben közelebb álló Moldova köztársasági példa. És Szerbia is. Igen. És a román titkosszolgálatoknak lett volna feladata, hogy ezeket kiszűrjék és meggátolják majd. És most a demokráciát félti mindenki. Mit mond önnek mindez?
Hát nézze, 35 év alatt még arra nem volt példa, hogy a legfelső védelmi tanács nyilvánosságra hozzon titkos dokumentumokat, amelyek azért születnek, hogy csak az ország vezetőséget informálják a törvény ellenes dolgokról, amelyek megtörténtek, és amelyek veszélyeztetik a román államot bármiféle módon. Ennek alapján a legfelsőbb biztonsági védelmi tanács eljutatja ezeket a dokumentumokat az ügyészségre, rendőrségre, és elindítják a bűnügyi eljárást. Na most, hogy mennyire végezte jól a munkáját, vagy nem végezte jól a munkáját valamelyik titkos szolgálat, a belföldi, külföldi titkos szolgálat, azt ezután kell megállapítani, de az biztos, hogy Oroszország megpróbálja csonkítani a demokratikus létező rendszereket, elsősorban a környező országokban, hogy védje magát, de ugyanúgy beleszól a németországi, franciaországi, spanyolországi vagy Egyesült Állami választásokban is. Ez a demokratikus országok feladata, hogy a jövőbe ezt meg tudja védeni, gátolja ezt a befolyásot, amit nem vagyok szakember, nem tudom, hogy lehet meggátolni a TikTokot, vagy Facebookon, vagy máshol a kampányt, amelyik egyik vagy másik jelölt mellett támogat az orosz állam. De ez egy reális probléma, ezzel szembenézünk, de krízis helyzet van, politikai krízis helyzet van, gazdaságilag Románia nagyon nagy árat fizet ezekben a napokban, ezekben a pillanatokban, amikor mi beszélünk, a bukaresti tőzsde esett, Románia megítélése csonkult, kölcsönöket drágán tudunk felvenni, európai projektek, finanszírozások elmaradnak mindaddig, amíg meg lesznek az eredmények, és én azt hiszem saját eszemmel, ezt mindenkinek jó tudnia, és mindenkinek jó emlékeznie, ha már túl fiatal, akkor kövezze meg a szüleit vagy nagyszüleit, hogy milyen volt a kommunizmusban, amikor kenyérért, szalámiért sorba kellett állni, és két évenként egyszer mehettél elméletileg nyugatra, de én 40 éves koromig kétszer voltam román határokon kívül, egyszer Magyarországon, Nyugat-Európában, Amerikában, mert nem adják az útlevelet. Ezeket az időket nem szabad visszaadni, ez ellen kell tenni, és ennek egyet közünk van, hogy ne szavazzuk meg ezt a szélsőséges, fasisztoid, messianikus jelöltet.